és szerda reggel van, úgyhogy itt van velünk a vonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szia, üdvözöllek, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Hát nagyon sajnálatos, hogy az Egyesült Államokból gyakorlatilag ugye mindig meg szoktuk beszélni a legaktuálisabb érdekes információkat, és mostanában a lövöldözők, a tömegmészárosok folyamatosan beszédtémát szolgáltatnak. Emlékezhetünk a texasi eseményekre, most pedig a függetlenség napját csúfította el egy chicagói lövöldöző, egy 22 éves fiatalemberről van szó. Tudunk-e valamit az indítékáról? Ugye már 7-re emelkedett a halálos áldozatok száma.
Igen, voltak éppen ugye Chicago belvárosától körülbelül ugye 40 kilométerre Highland Park, az egy tehetősebbek lakta környék, ilyen külvárosnak vagy kertvárosnak lehetne nevezni, és ez a bizonyos fiatalember Robert Primo tulajdonképpen már jó ideje jelezte, demonstrálta, hogy gondolkodása milyen irányba ment, hiszen az arcán tetoválás van, a nyakakörben van tetoválva, és ezek mind olyan üzenetet hordoztak, amelyek arról szóltak, hogy ő valójában, bár a legtöbbek szerint befelé forduló, nagyon magával foglalkozó ember volt, illetve ember most is letartóztatásban van, de mindaz, ami a fejében járt, az tükröződött a közösségi oldalakon, ahol megjelent, és ott különböző olyan jeleket, olyan üzeneteket találtak már is a szakemberek, amelyek arra utaltak, hogy hetek óta készült a mészárlásra, amelyhez ugye legálisan forgalmazott, bár azt még nem tudják, hogy ő vette meg, vagy valaki más, AR-15-öst használt nagy valószínűséggel, és ugye itt hívják föl a szakértők a figyelmet arra, hogy a USA-ban 8 millió van forgalomban ebből a fegyvertípusból, és egy csomó ellentmondás övezi ezt az egész fegyvervásárlási kérdést, hiszen miközben 18 évesen már lehet ilyen úgynevezett hosszú csövű fegyverkategóriába tartozó fegyvert vásárolni, elsősorban a vadászfegyverekre való tekintettel, de belopta a fegyverlobbi ebbe a kategóriába ezt a tömegpusztításra alkalmas embereket szétroncsolni alkalmas gyors tüzelő fegyvert is. Aközben például mondjuk egy revolvert azt 21 éves kor alatt nem lehet legálisan vásárolni. Szóval rengeteg minden zajlik körül a téma körül, és ezek az események a texasi Uvalde-ban csak a legutóbbi időben, aztán most ugye Highland Parkban arról szólnak, hogy mostantól senki nem lehet biztos abban, hogyha elmegy vásárolni, vagy elmegy egy parádéra, akkor nem marad ott. Szóval...
Mit gondolsz egyébként, ez félelmet kelthet az amerikai társadalomban? Ezt azért kérdezem, mert magán a függetlenség napján rengeteg ember mozdult meg, ugye te is írtad, hogy rekordforgalmat regisztráltak az amerikai reptereken, de talán a továbbiakban lehet, hogy ilyen óriási nagy tumultusokat emiatt nem láthatunk majd?
Hát én nem gondolnám, hogy ezek majd, ha úgy tetszik, hirtelen letörlődnek, mint hogyha a pandémia lenne, vagy valami hasonló a térképről, vagy az eseménynaptárból, de hogy a megfontolás az jelen van, és beköltözik az emberek gondolkodásába, az egészen biztos. Nekem van személy szerint olyan ismerősöm, egy középkorú hölgy, akiről aztán soha az életben nem gondoltam volna, hogy ilyesmi jár a fejében, de nem olyan régen elment egy önvédelmi lövész tanfolyamra, és ilyen módon igyekszik lelkileg, meg praktikusan is felkészülni arra, hogyha ő neki védeni kell magát, vagy a családját. Szóval egész biztos, hogy ezek nem maradnak nyomtalanul az emberek gondolkodásában.
Jelközben a mindennapokat, tényleg mindennapi szinten az is megkeseríti az Egyesült Államokban, hogy ott is rekordmagas az infláció, és ugye itt a függetlenség napján is nagyon sokan utaztak, rengeteg üzemanyag fogyott, ugye rengeteg pénz is fogyott ebből kifolyólag. Most itt az üzemanyag kapcsán mondhatjuk, hogy egymásnak feszült a politika meg a gazdasági elit?
Hát nem tudom, hogy a teljes elitre érvényes ez a mondás, viszont az egyik szupersztára, az Amazon főemberére, ugye fő tulajdonosára, Jeff Bezosra mindenképpen, mert jó ideje megy már az egymásnak üzengetés Joe Bidennel az infláció miatt. Jeff Bezos a Fehérházat okolja azért, hogy nem tudják kordában tartani a gazdaságot, a Fehérház meg fordítva inkább a nagy gazdasági, nagy hatóerejű gazdasági szereplőket, és hát ugye az Amazon az aztán tényleg hatalmas, és ilyen formán, ami ott történik, az meghatározó és példát mutató. Na most ugye Joe Biden a függetlenség napja idején Twitterben jelezte, hogy itt lenne az ideje, hogy miközben az olajárak az elmúlt napokban valamennyire visszaestek, az üzemanyagáraknak is ezt követniük kellene. Most rekord árak vannak az üzemanyagpiacon, 5-6 dolláros galononkénti árakkal, és Jeff Bezosnak visszaszólt, hogy már pedig nem a gazdaságot kellene piszkálni a Fehérháznak, hanem gondoskodnia kellene arról, hogy a kormányzat megzabolázza a elszabadult gazdasági erőket. A sajátos a dologban az, hogy ebben az egyben van, tényleg talán csak ebben az egyben némi hasonlóság Joe Biden és elődje Donald Trump között, ugyanis Trump rettenetesen utálja Jeff Bezost, és a maga módján állandóan ostorozta őt. Itt most magasabb szinten zajlik ez az üzenet párbaj, de zajlik, és érdekes, ahogy mondod, hogy a gazdasági elit az nem nagyon szereti, hogyha a negatív makrofolyamatokért a kormányzat őket teszi felelőssé.
Igen, főleg a mai világunkban már alig tudjuk eldönteni, hogy a politikának, vagy tényleg itt a gazdasági elitnek van-e nagyobb hatalma, vagy ráhatása az életünkre. De a végén még hozzunk szóba még egy témát, ami némiképp, ahogy írod, egy gyomrost vitt be az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának a legfelsőbb bíróság. Ez egy negatív folyamat lehet?
Igen, legalábbis a környezetvédelemért és a világ sorsáért aggódók szempontjából feltétlenül, hiszen itt a legfelsőbb bíróság azt mondta ki egy Virginia államban a szén világból indított per kapcsán, hogy az amerikai szövetségi környezetvédelmi hivatalnak nincs jogköre arra, hogy számon kérje a CO2 kibocsátási kvóták a betartását az egyes államoktól. Itt ugye ezzel a külvilág számára ismét megjelenik az, hogy az Egyesült Államok az Egyesült Államok, tehát itt egy szövetségi rendszerről van szó, és az egyes államok az nagyon sok mindenben saját törvényhozással, saját szabályozással rendelkeznek. A szövetségi szinten viszont azokban a nemzetközi egyességekben, ugye a Párizsi Egyezményben és általában a globális együttműködésben megjelölt folyamatokat intézik, és nagyon kemény célok vannak megjelölve, ugye 2030-ig, 2035-ig, 2050-ig a CO2 kibocsátás szempontjából, és hogyha a szövetségi hivatal ezt nem kérheti számon, akkor helyi szinten, ahol adott esetben más érdekek mentén húzzák meg a határvonalakat, például mondjuk a szénlobby, vagy bármilyen más környezetszennyező lobby erősebb, mint a többiek, akkor hirtelen itt egy nagyon komoly kérdőjel kerekedik amellé, hogy az USA vajon képes-e teljesíteni a vállalt kötelezettséget.
Itt egy kicsit a CO2 kibocsátás kapcsán is ugyanaz történik, mint az elmúlt hetekben napokban nagy port vert abortusz szabályozás kapcsán? Tehát egy szövetségi szintről lemegy az egyes tagállamok szintjére?
Igen, és egyúttal meg viszont arra is egy figyelmeztető vészharang tulajdonképpen, legalábbis a kormányzat számára, hogy itt jöhetnek a következő lépések is, tehát az a támadás, ami úgymond a szövetségi kormányzatnak a hatáskörét illeti, az ugye hát jó néhány ügynökség van, amely szövetségi szinten igyekszik egyben tartani az Egyesült Államok mint államszövetség működését, tehát hogy azokat is megkérdőjelezik és hatástalaníthatják adott esetben akár a legfelsőbb bírósági szinten is, hiszen 90 év óta becslések szerint a legkonzervatívabb legfelsőbb bíróság van most pillanatnyilag az Egyesült Államokban. Itt aztán sok minden más is előkeveredik, tehát a tanáros testület ebben a pillanatban valóban nagyon gyakran az elemzések és mérlegelések középpontjában áll a döntéseivel.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma reggel. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Minden jót, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan közlekedési információkkal, 7:30-kor pedig a gazdasági hírekkel jelentkezünk.